A most következő műsorunkat a Feltalált Tárgyak Osztálya elnevezésű ismeretterjesztő programunk keretében hallhatják, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 111-157 azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósult meg.
Gondolták volna, hogy a hagyományainkat, népi művészetünket őrző, ápoló, bemutató, nagymúltú szakmúzeum, a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe fröccsöntött indián figurák, deszkás cipő vagy éppen szappantartó is bekerülhet. A Néprajzi Múzeum jelenkori kutatásairól és az úgynevezett társadalmi múzeumról beszélgetünk mai műsorunkban. Ez a Feltalált Tárgyak osztálya, üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Nagy Helga. A Néprajzi Múzeum a jelenkorra, a kortárs kulturális és társadalmi jelenségek vizsgálatára és dokumentálására hozta létre 2003-ban a MADOK programot. A program részeként 2013. januárjától havonta a múzeum honlapján bemutatkozik a hónap műtárgya, mely jelenkori populáris kultúránk részei, mindennapi tárgyaink közül válogat, s keresi a mögöttes történeteket. Ez a projekt mutatkozik be MADOK tárgymutató címmel a Nyitva Fesztivál keretében a Lövölde tér 4 szám alatt az első emeleten október 18-áig. Frazon Zsófia etnográfussal beszélgetünk.
Satan, don't wanna die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, to carry on, yeah, yeah.
Frazon Zsófia etnográfussal beszélgettünk.
A Néprajzi Múzeum milyen stratégiát választott szerinted, vagy mit kellene választania ahhoz, hogy megfeleljen a 21. század kihívásainak, ami ugye már a 20. század végén nagy kérdéseket vetett fel a múzeumokat illetően, hiszen felmerültek az új technológiák használata, a régi elavult kiállítási módszereknek a felszámolása, illetve kérdés felvetései, hogy hogyan lehetne élményszerűvé átalakítani a múzeumokat, illetve kiállításokat, viszont egy másik oldalon pedig megjelent az az ellenvélemény, az egy másfajta felfogás, hogy már pedig a kultúra befogadásához mindenképpen idő kell, az érzelmekhez és a gondolatokhoz idő kell. Na most ezt az élmény és befogadás kérdést hogyan gondolod, milyen stratégiát választ a Néprajzi Múzeum?
Hát nem nagyon nagy baj, akkor egy nagyon picit egyet visszalépnék. Még azt mondanám, hogy nagyjából a 60-as években, tehát a 20. század 60-as éveiben Európa több pontján ugye elkezdődtek ilyen különböző fordulatok. Ezeket a mai társadalomtudományi elméletírás, ezeket ilyen törnöknek vagy vendégnek használja, ugye attól függ, hogy melyik nyelvterületen fogalmazzák meg ezeket az észrevételeket, ami azt jelenti, hogy a társadalomtudományokon belül elindult egy átrendeződés. Ennek voltak módszertani, ennek voltak elméleti, fogalmi átrendezős, és leginkább azokat is érintett, amik ezek közvetlen környezetükkel foglalkoztak. Hát ilyen módon néprajztudomány, kulturális antropológiát, az etnográfiát, és ezeket az egyéb társadalomtudományokat is érintette. Ebben nagyon sok minden van. Tehát ebben van az, hogy sokkal ilyen dialogikusabb. Tehát, hogy kevésbé a frontális kijelentések, míg inkább mondjuk így a párbeszéden alapuló megközelítések. Sokkal demokratikusabb. Tehát egy csomó olyan hangot is hallasz, amit addig nem hallottál. Tehát mint a benszülöttek, a nők, a gyerekek. Tehát, hogy olyan hangok is elkezdenek megszólalni, amelyek addig inkább egy ilyen autoritás mögé voltak bújva. Az antropológus, aki leírta, és ilyenek. Tehát mondjuk ez talán az egyik változás. A másik az a vizuális kultúrákban létrejövő változás, a képkultúrában, a kulturális reprezentációban, a kulturális reprezentációnak a vizuális világot érintő részében. És tulajdonképpen, ha azt veszük, a múzeum egy olyan hely, ahol ez, tehát mondjuk egy társadalomtudományi paradigmában működő múzeum, mint amilyen a Néprajzi Múzeum, és nem a Budapesti Néprajzi Múzeum, hanem a néprajzi múzeumok általában, ez a társadalmi múzeum fogalom is ehhez kapcsolódik, tehát hogy társadalomtudományi felvetésekhez és társadalmi problémák bemutatásához kapcsolódó intézményrendszer. Tehát ezek az intézmények remekül tudják ezeket a változásokat integrálni. Nyilván el kell dönteni, hogy mi az, ami előremutató, mi az, ami segít abban, hogy a nálunk levő gyűjtemény, a gyűjteményi örökség a történeti múlttal is lehessen kezdeni valamit, ehhez hogyan lehet hozzáilleszteni a mát. A néprajztudományt úgy veszem, hogy mondjuk a 19. században ugye kialakuló tudományról beszélünk, hogy valahogy a nemzethez, annak is az ilyen populáris részéhez, a népi kultúrához kapcsolódó történet, akkor ugye mondhatjuk azt, hogy a néprajztudománynak ebben az értelemben vége, ami persze nyilván nem igaz. Tehát a néprajztudomány is nagyon sokat változott az elmúlt 30, 40, 50, 60 évben. Nyilván új terepek jelentek meg, a város például. Új kutatási témák jelentek meg, mondjuk gender problémák. Bejön egy kritikai beszédmód, tehát ami sokkal ilyen reflexívebbé, hajlékonyabbá, kifinomultabbá tud tenni egy beszédmódot. És nyilván ebben a rengeteg változásban, ebben az ilyen társadalomtudományi mezőben, hát meg kell találni egy intézménynek azokat az eszközöket, amelyekkel a saját gyűjteményi örökségét is, tehát hogy mint egy intézmény esetében most egy múzeumról beszélek, a saját gyűjteményi örökségét, és ezeket a kortárs problémákat is, vagy kortárs szemléletű, felfogású kérdéseket is fel tudja tenni. És ez egy kísérletezés, tehát erre nincsenek kész szerszámos ládák, nincs az, hogy kinyitom a raktárom ajtaját, és kiveszem belőle a készre csiszolt történetet, hanem nyilvánvalóan arról van szó, hogy kiindulok egy adott problémából. És ilyen szempontból ugye a Néprajzi Múzeum, mert ugye most egy olyan térben is ülünk, ezt azért biztos elmondhatjuk a hallgatóknak, ami egy ilyen kortárs kutatási projektnek ilyen rész elemeit tudja bemutatni. Tehát, hogy ebben a történetben szerintem egy fontos eleme a Néprajzi Múzeum történetnek, elmúlt 15 éves történetének, a MADOK programnak a megalapítása, ami ugye 2002-ben történt, ami nem mond mást, mint hogy az, hogy kortárs jelenségekkel, múzeumi eszközökkel foglalkozunk, az ne hozzunk létre egy külön múzeumot, hanem integráljuk abba a történeti megközelítésű, gyűjtemény alapú intézményrendszerbe, amely már rendelkezésünkre áll. Tehát ne leválasztva kezeljük ezeket a kérdéseket, hiszen ezeket a kérdéseket is sokkal jobban meg tudjuk közelíteni, hogyha tudunk neki akár egy időtérbeli dimenziót adni. Sokkal komplexebben, sokkal finomabban, sokkal finomabb megkülönböztetések mentén tudunk gondolkodni ezekről. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból most már egész jó múltunk van. Tehát tényleg nagyon sok projekt van mögöttünk, ezek nem feltétlenül monumentális vállalkozások, hiszen nem arról van szó, hogy most akkor a Néprajzi Múzeumban mindenkinek kortárs kultúrával kell foglalkoznia, hanem arról van szó, hogy mindig legyen a kérdésfeltevéseknek abból a szempontból is érdekes válasza, és mi legyen, aki foglalkozik ezzel. Tehát, hogy maradjunk nyitottak erre, tehát legyen része ennek a történetnek. És valahogy talán ez az az út, amire így azt gondolom, hogy azért a 2000-es évek elején például a Néprajzi Múzeum rálépett.
Például az itt megjelenő és az új felfogásban jelentkező mostani kiállítások közül említsél már néhányat, vagy hogy milyen tárgyakat értünk az alatt, hogy a mai tárgyakkal is szembesülhetünk a Néprajzi Múzeumban. Ez így mit jelent kiállításokon?
Hát mondjuk én a népművészet fogalmát a kortárs kultúrára nem használnám, mert egészen mást értünk alatta. Tehát, hogy a népművészet fogalmának ugye azért egyrészt egy nagyon problémás fogalom, filozófiai gyökerettől elkezdve, tehát azért ennek ez egy hosszú történet, és hogy maguk a mai tárgyhasználók sem tekintenek így a saját tárgyaikra. Egyébként ezt azt gondolom, hogy a paraszti kultúrában is így volt, hogy azt, amit a tudomány népművészetnek hívott, azt az emberek széknek hívták meg asztalnak, tehát ez nyilván egy ilyen elemző fogalom volt, csak hogy ugye maga a népnek a fogalma azért nagyon megváltozott, tehát én jobban szeretem ezt a populáris kultúrát használni, vagy a hétköznapi kultúrát, vagy a mindennapi kultúrát, ami egy picit kevesebb ilyen 19. századi konnotációt hoz be a beszédmódba, illetve tényleg azért, mert érdemes abból a közvetlen környezetből elindulni, tehát hogy annak a gondolataira építve kitalálni a különböző terepeket. De hogy a mai mindennapi kultúrában, ugye ez egy általános kérdés a kortárs témával foglalkozó múzeumi kiállítások esetében, hogy miért mutatjuk meg azt múzeumi keretek között, ami otthon a kredencben is benne van. És erre szoktam azt az egyszerű választ adni, amire kicsit ez a kiállítás is talán egy jó példa, vagy hát mondhatok ilyet, hogy ez szerintem egy jó példa, hogy pont arra tesz kísérletet, hogy neked is segít megtenni azt a két lépés távolságot, hogy ne csak a saját szemszögedből, hanem sokkal több perspektívából, sokkal több oldalról képes legyen ránézni valamire. Tehát, hogyha látsz egy zöld alapon fehér, csillagos és szíves mintás gumicsizmát, azt először csak pusztán egy divatos tárgynak látod, egy trendi tárgynak, ráadásul ez egy jól megcsinált tárgy. De egészen másként is láthatod, és ebben segít neked a múzeum, segít az, hogy foglalkozik vele valaki, valamilyen kutatást kapcsol hozzá, és mindjárt kijön, hogy ez egy rendkívül rétegzett tárgy. Ez a tárgy, ez például a Borovói cipőgyárban készült, ugye ami a Horvátország területén van, az egykori Jugoszlávia, illetve hát még az egykori monarchiában alapult a Borovó cipőgyár, és ugye ez a Vukovár környéke, ami ugye a 90-es évek délszláv háborúiban ugye a legborzalmasabb, hát hogy is mondjam, csaták egyike volt, a rengeteg civil áldozat is volt. És ugye ez a vukovári csata volt például az egyik nagyon erős visszatartó erő például a háborús bűnökkel kapcsolatban Horvátországgal szemben, amit ugye nem vették fel az EU-ban Horvátországot, csak tavaly. Tehát ugye tavaly nyáron csatlakozott Horvátország az EU-hoz. És tulajdonképpen egy tárgyon keresztül, ami első ránézésre egy kellemes, üde, tényleg egy ilyen zöld, egy kellemes, megnyugtató színű tárgy, egy nagyon jól megcsinált cipő egyébként, vagy csizma, egy nagyon klasszikus módszerrel, ugye ez a kaucsukból vulkanizálással textil alapra készített gumicsizma, ami tényleg egy jó minőségű tárgy. Egyszer csak elkezd kirajzolni egy olyan komplex összefüggésrendszert, amiben ez a tárgy sokkal több hangon képes lesz megszólalni. De ha csak beleteszem egy vitrínbe, akkor nem beszél magáért. Meg kell tanítani saját magunkat, és meg kell tanítani a látogatóinkat is arra, hogy ez a fajta múzeumi szemlélet, vagy ez a fajta múzeumi munka pontosan ezeknek a rétegeknek a feltárására alkalmas, és hogy arra tanít meg téged, hogy ne egyszerű sztereotípiákban, ne egyszerű kategóriákban gondolkodj, hogy tudj kérdezni, hogy megértsd, hogy nem nincs mindenre válasz. Hogy sokszor az is nagyon fontos, hogy egy kérdést fel tudjunk tenni egy adott jelenséggel kapcsolatban, de hogy minden esetre elgondolkodjunk azon, hogy nem biztos, hogy első blikre mindent helyesen lövünk be. Hogy a gondolkodás és a kérdezés és a beszélgetés az minden helyzetben nagyon, nagyon fontos tud lenni. És kicsit egy múzeum lehet egy ilyen dialogikus tér, tehát ahol nem csak szép, régi tárgyakat látsz kitéve, hanem például vannak rusnyatárgyak. Én például nagyon szeretek rusnyatárgyakkal dolgozni, mert sokkal nagyobb kihívás megszerettetni a látogatóval egy esendő, efemer, és még mondjuk nem is különösképpen szép tárgyat, és amikor ezt megérted, hogy nem ezek az egyszerű, tehát ez a szép, csúnya, jó, rossz kategóriák működnek, hanem a dolog mindig bonyolultabb ennél, akkor már nagyon sokat tanultál. És hogy persze nyilván ugye egy közintézmény, azon kívül egy kulturális intézmény, nyilván oktatással is foglalkozik, tehát hogyha ezt be lehet építeni múzeumpedagógiai, tehát hogy ezt a típusú tudományos tudást, kutatáson alapuló tudományos tudást le lehet fordítani egyrészt egy kiállítás környezetében, másrészt mondjuk múzeumpedagógiai vagy bármilyen más interpretációs eszközök segítségével, akkor azért nagyon sokat és nagyon jót lehet dolgozni szerintem a társadalmon. És hogy ez biztos, hogy egy társadalomtudományban dolgozó, mai dolgokkal is foglalkozó múzeumnak a missziójában érdemes, hogy benne legyen.
Thank you.
azért tudnunk kell, hogy például ez az említett gumicsizma itt is vitrínben szerepel, és itt is hosszú szöveg van mellette, ez a klasszikus múzeumi bemutatás, amiről ugye beszéltünk, hogy nem feltétlen ezt a klasszikus módszert kellene alkalmazni a mai fiataloknál, hiszen egészen más információszerzéshez vannak szokva. Mondtad, hogy vannak múzeumpedagógiai órák, ahol próbáljátok bevezetni a fiatalokat ebbe a gondolkodásmódba, attitűdbe. Mivel próbálkoztok még, vagy milyen technikai eszközök állnak lehetőségek rendelkezésetekre?
Hát az, hogy aztán hogyan fordítod le egyrészt vizuális nyelvre, másrészt térre a mondani valódat, az azért rengeteg dologtól függ. Ugye itt, ahol most vagyunk, ez egy labornak is hívjuk, tehát hogy tényleg egy ilyen kicsit ez a laboratóriumi vizsgálati, kicsit steril, nem a színes szagos történetekre megy rá, hanem arra, hogy ezzel a bogarászós, apró munkával megpróbálni apró lépéseket tenni. Tehát nyilván akkor, amikor egy témát kiválaszt egy kurátor, és ehhez megkeresi a partnereit, a látványtervezőt, a grafikust, a kivitelezőt, akkor hoz bizonyos döntéseket. Ugye ebben a térben, most ebben a tárgymutató kiállításban, tulajdonképpen én a kiállítást egyébként csak óvatosan használom erre a prezentációra, a cím se véletlen. Ez ugye egy websorozat, ami nem egy kiállítási kurátori koncepcióra épült, hanem egy olyan tartalomfejlesztő, tartalom létrehozó kezdeményezés, amit még 2013. januárjában kezdtem el, aminek az volt a célja, hogy minden hónapban kiválasszak egy tárgyat, ez mai tárgy legyen, vagy közelmúlthoz kapcsolódó tárgy, tehát mindenféleképpen valami fajta fogyasztási eszköz, tömegtermelésből kikerülő, vagy a tömegtermelés attitűdjeire reflektáló kritikai tárgy, és ezen keresztül egyrészt a használó szövegeiből elindul, vagy a használóknak a saját tapasztalataiból és élményeiből elindulva, minél több réteget tudjak egymásra tenni, és eljussak a múzeum történetéhez. Tehát ez egy ilyen módon felépülő sorozat volt, amit most tulajdonképpen most az egyszer és egy rövid időre megmutatunk térben. Az, hogy térben van elhelyezve, az ugye változásokat hoz létre a sorozaton. Tehát nem úgy kezdődik a kiállítás, hogy január, február, március, április, május, hanem nyilván a térben ugye mozgunk, és az összefüggéseket másként nézzük. Jobbra nézünk, balra nézünk, odalépünk, hátralépünk. Nagyon sok ilyen áthallás van benne egyébként, a gyűjteményre vonatkozóan, a hálózatra vonatkozóan, a háborúra vonatkozóan, a társadalom kritikára vonatkozóan, a másság, a nemzeti identitás, a szexuális identitás, tehát tulajdonképpen kiválasztottam néhány olyan kulcsfogalmat, amik köré megpróbálom így újra csavarni ezt a történetet. Tehát ennek a kiállításnak, ha egészen őszinte akarok lenni, akkor maximum ennyi a koncepciója, hogy egy virtuális térben létező lineáris és idővonalra helyezett történetet térben egy picit megcsavar. Ennek nem volt, nem kellett és nem igényelte azt, hogy egy különösebben látványtervet készítsünk. Egyrészt ugye ez itt azért itt egy kicsit ilyen ipari tér, amiben vagyunk, minimális felújítással hoztuk létre, villanyszereltünk, falat festettünk, a betont rendbe raktuk, hogy ne legyünk csülökig mocskosak, de itt nyilvánvalóan kicsit az a tét, hogy egy lakatlan ingatlanba behozzunk valamit, ami akár ide kötheti az embereket. Elolvassanak szövegeket, picit gondolkodjanak, kérdezzenek tőlünk, mi válaszolunk rá, szóval hogy a múzeumnak más-más arcát láthatóvá tegyük. A múzeum falain belül pedig nyilván mindig párhuzamosan több projekt is fut. Klasszikus anyagot bemutató, történeti megközelítésű, műhely kiállítás, látványos színes szagos történet. Tehát ez ugye mindig úgy az az ideális menü, hogyha ha bemész, és mindenféle típusú kiállítással találkozol. Találkozol olyannal, aminek van olyan rétege, ahol lehet kis herkeberkékkel, ilyen mindenféle applikációkat, és nem tudom miket megtölteni, és hogyha te nem tudsz elszabadulni ezektől az eszközöktől, és ez segít neked abban, hogy mozogj ebben a térben, akkor ehhez kapjál segítséget. Ha ezt inkább szereted így kihagyni ebből a történetből, és egészen másért mész múzeumban, klasszikus anyagokat, szép tárgyakat szeretnél látni, arra is legyen lehetőség, és legyenek olyan munkák, amelyek mondjuk azt mutatják meg, hogy a múzeumban azon kívül, hogy kiállításokat rendezünk, mondjuk például van egy nagyon erős gyűjteményi munka, és hogy a Néprajzi Múzeum elég nagy ahhoz, hogy a kínálatában mondjuk beleférnek olyan rövid időszakban, kis léptékben, de nagyon sűrű, és lehet, hogy inkább egy szakmai vagy oktatási célú mondjuk egyetemi oktatási képzési célú munkák, amelyek nem biztos, hogy a nagy közönség érdeklődésére számot tartanak, de a kínálatba belefér, hogy legyen, mit tudom én, 100-150 négyzetméteren olyan, ami egy ilyen más típusú befogadást, sok olvasást, sok gondolkodást, sok látogatóval való foglalkozást igényeljen. És akkor az, hogy ez milyen múzeumpedagógiai kínálat van, tehát hogy amikor nem az egyéni látogatóban gondolkodunk, hanem például gyerekcsoportokban, vagy fiatal felnőttekben, tehát mindenféleképpen valami olyanban, amihez szükséges pedagógiai elemet kapcsolni, az mindig nyilván az akkor jó és akkor működik jól, hogyha valahogy össze tud kapcsolni egyrészt a kurátori koncepcióval, másrészt ennek a térre fordított, tehát nem erőszakolja meg, ennek a térre fordított nyelvével, és hát ugye azért ma már van egy nagyon fontos másik elvárás is, hogy hát nyilván az oktatási rendszerhez is tudjon kapcsolódni, hiszen a pedagógusok akkor hozzák el az osztályaikat, hogyha valami olyan kínálatot kapnak, ami tud illeszkedni a tananyaghoz. Tehát, hogy nagyon finoman kell tudni ismerni azt a másik oldalt is, hogy össze lehessen ezt a két dolgot hangolni. A múzeum akkor működik jól, ha ezeket egyszerre, ezt a több réteget egyszerre tudja mutatni, és hogy te látogatóként bármilyen időszakban mész be, hiszen változnak a kiállítások, de valahogy az összkép mindig egy picit ezt a sokrétűséget tudja tükrözni. Hát ez van, hogy sikerül, van, hogy nem. Tehát ugye azért nagyon nehéz ma Magyarországon egy állami intézményben azért következetesen és hosszú távon gondolkodni, mert ugye minden rövid távra van, és nagyon visszaszorultak a financiális keretek is, de hát mondjuk az idea az az, hogy ezt így lehessen megvalósítani.
Ahol vagyunk, itt a Lövölde téren, ez egy laborprojekt, amit mondtál, a Nyitva Fesztivál keretében. Milyen programok vannak itt most ez alatt a fesztivál alatt?
Hát ugye egyrészt úgy vagyunk, hogy 2-től 8-ig tartunk nyitva, tehát egyrészt valahogy így próbálnánk ahhoz alkalmazkodni, hogy az emberek ezeket a tereket azért munkaidő után tudják látogatni. A 2-t azt azért választottuk, hogy azért legyen egy ilyen délutáni hangulata. Itt van is egy asztal, be lehet jönni, önkéntesekkel dolgozunk, ők magukkal hozzák a barátaikat, ez teljesen rendben van. Tehát, hogy valóban tud egy kicsit ilyen pop-up-os módon működni a hely. Tehát ez cél is. Nyilván az ideális az volna, hogyha a környékben lakókat minél inkább meg tudnánk, ha nekik érdekesek lennénk, hogy nem üresen áll, hanem időlegesen legalább egy picit megtelik emberrel, gondolattal, programmal a tér. Hát majd meglátjuk, hogy ezt a benné néhány hétben hogyan tudjuk megvalósítani, ezen azért még sokat kell dolgozni. Ami, mint előre meghirdetett program szerepel, az tulajdonképpen egy szabad egyetemnek elnevezett sorozat, szabad egyetemi előadások, 3 előadás lesz, minden héten szerdán. Egy-egy szakembert kérünk meg, úgy, hogy nem magáról a kiállításról fognak beszélni, a kiállítás föl lehet jönni, ha valaki igényli, én akár 2 embernek is tartok vezetést, tehát hogy itt a nyilván léptékek azért másként működnek, mint a Kossuth téren. 3 szakembert hívunk meg, akik különböző szempontok alapján, különböző megközelítésekről beszélnek. Az első előadó Nagy Edina, aki egy esztéta, és egy nagyon izgalmas könyvet fordított. Ez Mónika Wagnernek a kötete, ő egy művészettörténész, aki tulajdonképpen az anyaghasználat felől, tehát a műalkotások anyaga alapján újraírja a művészet történetét. Ez egy nagyon izgalmas, sok kritikát is kapott mű, de mindenféleképpen egy nagyon izgalmas felvetés. Ugye itt a térben, itt etnográfiai megközelítésű tárgyak vannak, tehát itt nem műalkotások, hanem műtárgyak vannak kiállítva. Mégis a kettőt össze lehet abban az értelemben olvasni, hogy az itt lévő tárgyaknak is van egy ilyen jellemző anyaghasználata, ami nyilván a sorozatgyártásból, az anyagválasztásból és minden ilyesmiből is adódik. Tehát, hogy valahogy az Edina ezt a két különböző trópust próbálná meg majd így összesimítani. A második előadónk október 8-án Kuti Klára, aki egy etnográf, hozzám hasonlóan egy etnográfus, és ő nagyon sokat foglalkozik a mindennapiság, a mindennapi, a hétköznapi kultúrának a kutatásával. A háztartás egy ilyen nagyon központi témája volt nagyon sokáig. Maga is rendezett most már kiállítást, és most éppen egy múzeumban fog elhelyezkedni, és az ilyen szubjektív, a személyes történetek és a tárgyak viszonyrendszerében az Ember a tárgy előtt címmel fog egy előadást tartani. És a harmadik az egy picit teoretikusabb előadás lesz, Wilhelm Gábor, ő kollégám a Néprajzi Múzeumban, és ő tárgyelmélettel foglalkozik, tehát hogy ő egy olyan tágabb keretet próbál adni ehhez az egészhez, nem egy konkrét esetet, hanem inkább koncepciókat és elméleteket, természetesen közérthető formába, tehát itt nem feltétlenül tudományos előadásra kell számítani, amelyek például a mi munkánkat segítik, vagy ahogy mi gondolkodunk múzeumként, kutatóként arról a tárgykultúráról, ami körbevesz minket, és bekerülnek mondjuk egy ilyen absztrakt rendszerbe, amit úgy hívunk, hogy múzeumi gyűjtemény, tehát nyilván nagyon megváltozik a tárgyaknak a státusza. Tehát valahogy ez a három ilyen fő belem, az anyag, a személy és ezek a koncepciók, ezek jönnek elő. Hát remélem a három előadás után így összeáll ez, hogy tulajdonképpen miért is így lett meghirdetve. Illetve azt döntöttük meg el, hogy én így fölépítettem egy ilyen egy-másfél órás térben elmondott előadást, ami nem is előadás, inkább egy ilyen interaktív vezetés, és ezt, hogyha valakit érdekel, akkor ilyen időpont egyeztetéssel gyakorlatilag lehet jönni, illetve ha én itt vagyok, akkor ezt én prezentálom, amennyiben erre igény van. Tegnap már kettőt tartottam is, úgyhogy tehát egy igazából tényleg ez a lényege, hogy én, mint alkotó, amennyiben én itt alkotónak számítok, minél több időt töltsek el abban a térben, amit a látogatóinknak létrehoztam, és hogy ne egy idegen, hideg, legyél csendbe típusú áhítatos térben vagyunk, hanem egy olyan térben, ahol foglalkozunk azokkal, akik ide betérnek. Ez a betérés, tehát hogy ez nyilván itt ennek a történetnek azért a szűk keresztmetszete, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy egy intézmény, amely nem mulató, nem kocsma, nem bolt, hanem pusztán felkínál valamit nézni, látni, olvasni, tapasztalni, hogyan tudja megszólítani a látogatóit. Hát bízom benne, hogy ránk szoknak.
Sweet to me. Each passing day brings us much closer together. And the love you give me, darling, just gets better and better. That's why my love for you keep on growing. Apart from me, like old man time, you control my destiny. If from my life you ever decide to go, it would destroy in a second what took a lifetime to mold. And that's why my love for you just keep on growing more and more all the time.
személy szerint hogy választottad ezt a pályát, ezt a kutatói pályát ezen a területen, az etnográfián belül?
Húha, hát ez nehéz megmondani. Nem is tudom. Én nem ebbe az irányba indultam el. Ének-matematika szakon kezdtem a főiskolát annak idején, aztán ott hagytam. És adtam magamnak egy évet, hogy eldöntsem, hogy mi leszek, ha nagy leszek. És egy csomó pécsi bölcsészkarra jártam egyébként, egy csomó szakra behallgattam, és akkor alakult ott a kommunikációs tanszéken a kulturális antropológia specializáció. És akkor az még nem volt szak, és nem lehetett, hát nyilván specializáció csak akkor lehet, hogyha szakos vagy. És ott tulajdonképpen a kommunikáció és a néprajz közül gondoltam, hogy választok, ez a kettő izgatott. És végül azt csináltam, hogy néprajz szakra felvételiztem, és a kommunikáción pedig megcsináltam a kulturális antropológiát. Tehát teljesen úgy, hogy így hagytam, hogy amivel úgy éreztem, hogy szívesen foglalkoznék. Hát az, hogy pedig kortárs témával foglalkozom, ez valószínűleg habitus kérdése. Tehát, hogy ezt diákok is szokták kérdezni, hogy hogyan talál rá az ember arra, hiszen azért én az egyetemen nem tanultam lényegében kortárs kultúrát. Azt mondom, hogy szerintem ez egy ilyen virtigli kortárs lény vagyok. És hogy valahogy az volt mindig az érzésem, hogy nem tudom szétválasztani. Tehát nincs annyi időm, hogy mindent szétválasszak az életembe. És hogy tulajdonképpen baromi izgalmas a saját közvetlen környezetedet egy ilyen kutatási témává változtatni. Azt kell szerintem megérteni, és az idővel dolgozó tudományok esetében szerintem, vagy nekem legalábbis egy ilyen fontos felismerés volt, hogy valamitől, egy kutatási témától nem csak időben lehet megtenni azt a két lépés távolságot, ami szükséges ahhoz, hogy értelmezni tud, hanem módszertani térben. Tehát én azt gondolom, hogy a kortárs kultúra kutatásával foglalkozó embereknek az nagyon fontos, hogy arra képes legyen, hogy hát nyilván egyrészt szeretnie kell azt a kultúrát, amiben benne van. Tehát úgy nem lehet fogyasztói kultúrával foglalkozni, hogy alapvetően rossznak gondolom. Nyilván tudom kritikusan nézni, tehát látom még az anomáliái, de hogy az, aki mondjuk csak így tehát aki csak azt tudja elképzelni, hogy az a jó és az a szép, ami régen volt, annak ez nyilván nem működik. Én ezt tiszteletben tartom, csak én másként működök. És végülis azt hiszem, erre jöttem rá az elmúlt, nem tudom én, 10 vagy 15 évben, hogy ez a két lépés távolság, ez nem az időben, hanem a módszertani térben. És ez valahogy ki is alakul az emberben, hogy amikor rájön arra, hogy a módszertan az mennyire fontos. És nekem alapvetően van egy ilyen módszertani érdeklődésem, ami nagyon felerősödött azzal, hogy effektív múzeumban kezdtem dolgozni. Tehát, hogy ez nem csak az elméleti térben működött és egy egyetemi katedrán, hanem elkezdesz dolgozni egy intézményben, ahol ennek gyakorlati megvalósulásai is vannak, és amikor az elmélet és a gyakorlat között meg kell találnod a kapcsolatot, akkor végül is rájössz, hogy az egyetlen átjáró az a módszertan. Tehát meg kell tanulni módszeresen gondolkozni, módszeresen dolgozni, és folyamatosan egy ilyen reflexív környezetben saját magad is tulajdonképpen egy kicsit a vizsgálat tárgyává tenni. Hát ebben a kutatás antropológia sokat segít, mert ugye azért az egy tulajdonképpen kortárs tudomány. De a kettőt érdemes így ötvözni, és hát ez nekem teljesen ideális volt, amikor a Néprajzi Múzeumban elindult ez a MADOK program. Én arra kerültem oda 2003-ba, 2005 óta vagyok lényegében egész állásban. Én gyakorlatilag azóta ezt csinálom, és azt hiszem, hogy ez úgy eléggé fekszik is nekem.
Még pár szót mondanál az itteni kedvenc kiállított tárgyadról, vagy történetedről?
Hát hagyd legyek akkor érzelmes és elfogult, ha épp most említettem a módszertani, két lépés módszertani távolságot. Ugye itt 20 tárgy van, hogy 20 pont van kijelölve a térbe, azért nem 20 tárgy, mert ugye vannak kollekciók is. Vagy nem is, kettő kedvenc tárgyat mondok, jó? Az egyik az a saját testvéremnek, a műanyag katona gyűjteményének egy kis része, ami azért nagyon érdekes, mert egyrészt neki erről van egy saját története, tehát ezt ő elmondja, ugye majdnem mindegyik installáció így működik, hogy van a használóknak egy saját története, és aztán a múzeumnak rajtam keresztül van egy másik története, vagy hát ehhez kapcsolódóan egy következő réteg. És ez azért nagyon izgalmas szerintem ez a történet, mert hogy akkor, amikor ezt a bátyám leírta, ezt a sztorit, és odaadtam a múzeumnak a gyűjtemény egy részét, nem az egészet egyébként, azt rögtön hozzáteszem, egy reprezentatív válogatást csinált belőlem, akkor ugye erről nekem saját magamnak is voltak az élményeim. Tehát, hogy ugye ez a katonázás, és az egész háború, meg sereg, meg csata, meg nem, azért az ugye az én közvetlen környezetemben zajlott. Baromi érdekes volt azt így saját magamon is átszűrni, hogy mindezek ellenére az ő története az ebben az egész megközelítésben, ami a történet. Az, hogy nekem is van erről egy olvasatom, az egy másik réteg. És hát persze nyilván nagyon jó, mert hogy azért mit tudom, a gyerekkorunk azért nagyon erősen benne van, a mini közös szobánk volt például. És ez ilyen megkapó. És közben arra is rá kellett jönnöm, és ez itt tulajdonképpen tényleg egy ilyen generációs, és az időt is behozza, hogy a mai gyerekek számára ez az egész indián kultúra ez sokkal kevésbé ismert, mint a mi gyerekkorunkban, amikor ugye azok a klasszikus irodalmak kijöttek, és nagyon divatosak voltak, amelyek azért inspirálták is ezt a műanyag kisipart, a kis fröccsöntött katonákkal. Tehát itt rögtön van egy olyan kulturális distinkció, aminél azt megérti az ember, hogy az a szakzsargon, vagy azok az utalásrendszerek, ami a mi generációnk számára evidens, adott, a nagy indián könyvtől elkezdve, tehát hogy van egy rendszer, a bőrharisnyát, ha kimondod, akkor pontosan tudod, hogy miről beszélsz. És a mai gyerekeknek, vagy a mai fiataloknak nem feltétlenül. Tehát rögtön abban segít egy ilyen kollekció, hogy megtaláld az átjárásokat, hogy megtanuld elmondani azt, úgy elmondani ezt a történetet, hogy az is megértse, aki nincs ebben a generációs gettóban, amiben ugye mi vagyunk. Tehát akinek ugyanazok a tapasztalatai. És hogy ez megint egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogy tudunk valamit lefordítani másoknak, akiknek nincsenek meg ezek a saját személyes tapasztalataik. És hogy minél távolabb kerülünk egy időben egy jelenségtől, vagy egy tártól, ez ugye egyre kevésbé van meg. És akkor ez az, ami például egy tanulság egy ilyen anyagnak a feldolgozásában, hogy ezek az összekacsintós, összecsettintős utalásrendszerek nem működnek. Tehát meg kell találni azt a nyelvet, amivel ezt a... És azért ez ugye ez nem a jelen, ez a közelmúlt, mondjuk ugye a 70-es, 80-as évek. De már a 70-es, 80-as évek is olyan messze van egy csomó tapasztalatban, vagy egy csomó tárgyban, hogy ez itt már fordításra, kulturális fordításra van szükség. A másik kedvenc tárgyam az pedig egy izraeli kávésdoboz. Azért nagyon kedvelem azt a tárgyat, mert eleve akitől kaptuk, Toronyi Zsuzsa, aki egyébként a Zsidó Levéltárnak a vezetője, és hát egy remek múzeológus, már maga is egy ilyen nagyon értelmező közegget emelt be a saját történetével a múzeumi gyűjteménybe. Ez egy olyan doboz, amit aliázás, ugye van ez a kit, tehát amikor a rendszerváltás után egy picit így megnyíltak jobban a határok, és nagyon sok zsidó fiatal próbálkozott azzal, hogy letelepedik Izraelben. Ugye ezt hívták aliázásnak. De hát ugye azért ez nem mindenkinek működött. És ez az innen odavágyódás, az onnan idevágyódás, az utazás, az útonlevés, tehát hogy ez egy ilyen nagyon furcsa tapasztalat, ami nagyon erősen kapcsolódik ugye egyfajta identitáshoz. Tehát a zsidó identitás az ebben a történetben, tehát hogy ez az útonlevésnek egy ilyen metaforája vagy szimbóluma is. És ez tulajdonképpen egy úti emlék, ez egy egyszerű hétköznapi használati tárgy, ami azáltal, hogy saját életet hozzá kapcsolódik, egészen más státuszba kerül. Ez egy úti emlék, ami ma a konyhába, nem tudom, vagy egy darabig a konyhába lerakott tárgy volt, amiben az izraeli utazásokról visszajáró apró kis sékelek voltak, egyszerre így bedobálva, és tulajdonképpen valamilyen módon a saját identitásának a kifejezésére is használta. Tehát, hogy ki volt rakva a konyhába, és akkor innentől kezdve az nyilvánvaló volt, hogy valamifajta kapcsolata van ezzel az országgal, ezzel a kultúrával, a héber szövegolvasásával. Tehát egy egyszerű hétköznapi fogyasztási eszköz, amely egészen más tartalmakkal töltődik fel, amikor bekerül a személyes használatba. És hogy ez meg megint egy nagyon más koncepció, egy nagyon más gondolkodásmód, amire ugyancsak szüksége van egy múzeumnak. Tehát ez egy jól használható, mind a két példa, amit mondtam, szerintem nagyon erősen megtanít minket is arra, hogy hogyan lehet a tárgyakkal beszélni, és én abban bízom, hogy a közönséget is arra, hogy nagyon másként kell a tárgyakat, vagy érdemes a tárgyakat másként is nézni.
Spend the night in a chair thinking she'll be there, but she never comes. And I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to spend another day without her. It's just no good anymore when you walk.
walk through the door of an empty room. You go inside and set a table for one. It's no fun when you have to spend the day without her. We burst the pretty balloon, took us to the moon. Such a beautiful thing, but it's ended now, and it sounds like a lie. I said I'd rather die than be without her. Love is a beautiful thing when it knows how to swing and it grooves like a clock. But the hands on the clock tell the lovers to part, and it's breaking my heart to spend another day without her. Thinking she'll be there, but she never comes. I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to spend another day without her. Can't go on without her. There's no song without her. Can't go on.
Mai műsorunkban a Néprajzi Múzeum MADOK programjáról, az ebben zajló jelenkori kutatásokról és az úgynevezett társadalmi múzeumról beszélgettünk Frazon Zsófia etnográfussal. A program részeként 2013. januárjától havonta a múzeum honlapján bemutatkozik a hónap műtárgya, mely jelenkori populáris kultúránk részei, mindennapi tárgyaink közül válogat, s keresi a mögöttes történeteket. Ez a projekt mutatkozik be MADOK tárgymutató címmel a Nyitva Fesztivál keretében a Lövölde tér 4 szám alatt az első emeleten október 18-áig. Mint műsorunkban hallhatták, szabad egyetemi előadásokat lehet hallgatni a nyitvatartás alatti időben szerdánként, a következő tehát október 8-án szerdán 18 órától Kuti Klára előadása Ember a tárgy előtt címmel. Október 15-én szerdán pedig szintén este 6 órától Wilhelm Gábor etnográfus tart előadást Tárgyelmélet koncepciók címmel. 18-án szombaton pedig záró workshoppal várják a látogatókat. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorunkat a Feltalált Tárgyak Osztálya elnevezésű ismeretterjesztő programunk keretében hallhatták, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 111-157 azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósult meg.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, nothing didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the judge.
Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Yeah.